Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezetünk foglalja el a helyét, és énekeljük el közösen, együtt az ifjúsági körünk szolgálatának segítségével a 390-es számú dicséretünknek az első két versét. 390-es számú dicséretünk első verse így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvéreim, hallgassátok meg helyeteken maradva a hosszú igeszakaszra való tekintettel hozzánk szóló Istenünknek az igéjét, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a negyedik részből az első 8 verset a következőképpen. Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az ígét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Eddig Istenünk felolvasott igéje, gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás a szívünk, hogy a te ígédre figyelhetünk ma is. Hálás a szívünk, hogy ilyen nehéz időszakban adtál olyan alkalmakat, olyan lehetőségeket, hogy interneten keresztül is együtt lehetünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te mindig vigyázol ránk. Még akkor is, amikor néha nem figyelünk a te szavadra, ez bocsáss meg nekünk. Pedig te azért figyelmeztetsz bennünket olyan sokszor az igéden keresztül, mert szeretsz minket, mert vigyázol ránk. Kérünk téged, áld meg ezt a gyülekezetet ezekben a nehéz időkben. Legyél velünk, és te áld meg az ígéret, hogy szent lelked által mindannyiunk szívében az üzenete gyümölcsöt tudjon teremni. Amen. Testvéreim, helyünket elfoglalva, az ige hirdetésünkre készülve, énekeljük a 395-ös számú dicséretünk első három versét, 395-ös számú dicséretünket, melynek első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Kedves testvéreim, Isten ígéjét, amelyről ma szólni kívánok közöttetek, kiemelném a felolvasott ige szakaszból. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a negyedik részből az ötödik verset. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, és töltsd be szolgálatodat. Amen. Kedves testvéreim, kedves otthon levő gyülekezet, lehet, hogy sokszor elgondolkozunk azon, hogy mihez is lehetne hasonlítani itt a földön a kereszténység életét. A mai alkalmunkon pedig egy olyan valakinek az üzenetét nézzük meg ezzel kapcsolatban, aki ugyan nem tartozott Jézus Krisztusnak a közvetlen körébe, ám mégis munkásságával és életével olyan példát állít elénk, amelyet ma is tudunk mi keresztények hasznosítani. Ez az ember pedig természetesen Pál apostol, akitől ez a levél is származik, ahonnan felolvastuk az ige szakaszt. A Timóteushoz írt második levél azért is különleges a pásztori levelek között, hiszen más, mint a többi pásztori levél. Itt nem különböző rendelkezéseket olvasunk, amelyeket az egyházi tisztségviselőkhöz intézett Pál, hanem sokkal inkább hozzánk, a gyülekezethez szól. A címzett Timóteus Pál apostolnak az egyik leghűségesebb munkatársa volt a szolgálata alatt. Vele a második missziói útján találkozott. Élete végéig hűségesen segítette az ő munkáját. És nagyon érdekes, hogy ez a levél nem csak Timóteusnak, hanem Timóteuson keresztül a rábízott gyülekezetekhez is intéz üzenetet. Általa pedig természetesen nekünk is. Felolvasott ige szakaszunkban Pál örömmel mondja azt Timóteusnak, hogy a nemes harcot megharcolta, a futását elvégezte, a hitet megtartotta. Mindezt úgy mondja, mint egy katona, vagy egy sportoló. Olyan valaki, aki elvégezte azt a feladatot, amelyet Isten rábízott. Mondhatjuk úgy is, hogy elérte a célját, mert Istenbe vetette a bizalmát. Fontos megemlítenünk azt is, hogy Pál apostol ezt az üzenetet a római utolsó útja alatti fogságban és láncokra verve írta. Tehát egyáltalán nem volt jó a helyzete, tudta jól, hogy ez a vég, hogy már innen nincsen visszaút. De mindennek ellenére mégis egy örömteli és buzdító hangvételű levelet ír Timóteusnak és a gyülekezeteknek is. Halálára vár, de mégis azt írja, hogy érdemes Jézus Krisztus követéséért, a földi harcunkért vállalni a hitünket. Tehát Pál apostol szerint kereszténység olyasmi itt a földön, mint egy küzdelem. De nagyon jó, hogy minket Isten ebben a földi küzdelmünkben nem hagyott árván. Igénk három olyan dolgot említ, amelyre szükségünk van itt földi keresztény küzdelmeinkben. Szükségünk van a józanság lelkére, szükségünk van a szenvedéseink elviseléséhez kitartásra, és szükség van az evangéliumnak a szolgálatára minden időben. És az is egy örömhír, hogy az ige szakaszunk folytatódik tovább azzal, hogy mindenki, aki kitart, az Istentől jutalomban részesül az élet koronájában. Halálos ítéletére várakozó Pál tehát egy ilyen örömteli üzenetet szeretne ma is átadni nektek, testvéreim. Először is nézzük meg, hogy hogyan is lehetünk józanok itt a földi életünkben, a harcaink során. Erről így ír Pál apostol, te légy józan mindenben. Fontos megfigyelnünk a szónak az eredeti jelentését, hiszen itt nem csak a bortól vagy szeszes italoktól való józanságra int minket Pál. Sokkal inkább úgy lehetne fordítani ezt, hogy mindig figyeljünk oda, mindent a józanság lelkével szemléljünk. Mindent, és beleértve a tanításokat is. Azokat a tanításokat, amelyekkel az életünk során találkozunk. Tehát Pál apostol felkészítette Timóteust, hogy már abban az időben is találkozhattak a keresztények tévtanítókkal. Pásztori levelekben úgy olvassuk ezt, hogy nem fogadták el az emberek az egészséges tanítást. Tehát az egészséges tanítás az Jézus Krisztusról szóló evangéliumnak a hirdetése. Voltak mégis köztük hamis tanítók. Hamis tanításokat adtak át, hamis csodákat tettek, és az emberek sajnos hittek ebben. Mindennek pedig az volt a következménye, hogy közösségek mentek tönkre, és kapcsolatok mentek szét. De nem csak a szektákra érti mindezt Pál apostol, hiszen az emberek már abban az időben olyan tanítókat, vagy úgy is mondhatjuk, hogy olyan előadókat hallgattak szívesen, akikkel lehetett vitatkozni különböző dolgokról, például filozófiai dolgokról, etikai dolgokról, és még lehetne sorolni. Mindenről szó volt, csak a lényegről nem, az evangéliumról. Jézus Krisztus értünk hozott áldozatáról. Nagyon érdekes a megfogalmazás, mert úgy mondja ezt Pál, hogy viszketett a fülük. Viszketett a fülük, tehát hallani szerettek volna valamit. De olyan dolog volt kedves a fülüknek, amely nem hoz épülést. Nem építette őket, és a közösségeiket sem. Ma is rengeteg olyan dologról hallhatunk, amelyek megpróbálnak bennünket is leterelni az evangéliumnak az ösvényéről. Sok olyan tanítást vagy előadást hallhatunk, és elég csak megnyitnunk az internetet, vagy kinyitnunk egy könyvet, vagy beszélgetnünk valakivel, amely megpróbálja egy kicsit kiforgatni az ige tiszta tanítását. Például sok kutató ma is úgy vélekedik, hogy mindaz, amit a Szentírásban olvasunk, az csupán legenda, vagy az csupán etikai tanítás. De emellett természetesen ott vannak a tévtanítások is, olyan szekták, amelyek öncélúan kiforgatják az evangéliumnak a tiszta üzenetét. Vagy kiemelnek valamit, és azt túlhangsúlyozzák, vagy pont, hogy a lényeget hagyják el teljesen. Mindezzel tehát ma is találkozunk, nem csak Pál apostol és Timóteus idejében voltak jelen. Tehát Pál arra int bennünket ma is, hogy elsősorban földi harcainkban úgy tudunk megállni szilárdan Jézus Krisztus követése mellett, hogyha a józanság lelkével szemlélünk mindent, főleg a tanításokat, amelyekkel találkozunk. Ezért két dolog nagyon fontos itt, az egyik az, hogy tisztában legyünk a saját tanainkkal, hiszen csak akkor tudjuk megkülönböztetni őket ezektől a tévtanításoktól. Másodszorban pedig ismernünk kell, fel kell ismernünk, hogy mitől tévtanítás valami. Az, ami nem a Biblia szerint való. Tehát nem arra int minket Pál, hogy egyáltalán ne legyen fogalmunk ezekről az evangéliumtól teljesen idegen dolgokról, hanem arra, hogy meg tudjuk különböztetni őket az igazi és tiszta tanítástól. Emellett pedig, hogyha találkozunk egy ilyen tévtanítással, felismerjük azt, és ne hallgassunk rá. Viszont ehhez a ponthoz tartozik az is, hogyha látjuk, hogy egy szerettünk, egy olyan valaki, aki közel áll a szívünkhez, egy ilyen tévtanítás felé kezd közeledni, akkor merjünk neki szólni, hogy ez nem jó, ez nem helyes. Ezt így írja Pál, hogy incs és biztos, teljes türelemmel és tanítással. Tehát azt mondja itt az ige, hogy ne csak merjünk neki szólni, hogy ez így nem helyes, ne csak intsük, hanem biztassuk is őt. Biztassuk a helyes irány az evangéliumnak a tiszta tanítása felé. Tehát, hogyha a józanság lelkével tudjuk szemlélni a dolgokat, akkor bizony Isten segítségével rendíthetetlenül meg tudunk maradni az igazi tanítás mellett. Ez azonban egyedül, saját emberi erőnkből biztosan nem fog menni. Ezért mindig Isten erejéből kell merítkeznünk, hogy újra és újra feltöltődjünk. Tehát ezért van szükségünk a józanság lelkére, hogy józanul meg tudjunk állni itt a földön, amikor körbevesznek minket a világ különböző tanításai. Másodjára pedig azt nézzük most meg, hogy miért is van szükségünk a kitartásra. Kitartásra akkor van szükségünk, hogyha megmaradunk az igazi és tiszta tanítás mellett. Pál mindenről így ír számunkra, hogy a bajokat szenved el. Így folytatja az apostol. És tényleg magától értetődő az igének az üzenete. Hiszen aki megmarad a tiszta tanítás mellett, az bajokat fog elszenvedni. Ez régen is így volt, hiszen a Szentírás lapjain több helyen azt olvassuk, hogy szenvedéseket és különféle üldöztetéseket kellett átélni a régi kereszténységnek. Mindennek pedig az oka az evangéliumnak a hirdetése volt. De ez egy olyan ok volt, amiért érdemes volt elviselni a szenvedéseket. Tehát az első kereszténység idejében nagyon erősen, erőteljesen ment a keresztény üldözés. Pál apostol is egy ilyen keresztény üldöző volt, mielőtt nem találkozott az életét teljes egészében megváltoztató Jézus Krisztussal. Miután ő megtért, természetesen akadtak bőven még olyan emberek, akik továbbra is üldözték a keresztényeket. Mindazokat, akik Jézus Krisztusról és az igazi evangéliumról beszéltek. Pál tehát ebben a második üzenetben azért akarja megerősíteni Timóteust, mert fel akarja készíteni őt azokra az időkre, amikor már nem lesz ott vele. Amikor már nem lesz ott, hogy tanácsot kérjen tőle. Azokra az időkre, amikor már egyedül kell helytállnia a gyülekezetek élén. Egyedül kell majd helytállnia, miközben el kell viselni a szenvedéseket. Mert attól még, mert jön egy kis szenvedés, van egy kis nehézségünk, nem szabad feladnunk Istenbe vetett hitünket. Egy rövid történeten keresztül szeretném bemutatni a testvéreknek, hogy milyen nagy áldással is jár az, amikor valaki a szenvedések közepette mégis ki tud tartani a hitében, és milyen jó célra tudja ilyenkor felhasználni az embereket Isten. Egy japán pilóta, Fuchida Mitsuo élete gyökeresen megváltozott néhány találkozás következtében. Ez a japán pilóta annak idején ellenségben állt az amerikaiakkal, és egyben elítélte a kereszténységet is. Megvetette őket, és mindenképpen be akarta bizonyítani, hogy a kereszténység rossz minden szempontból. Egyszer azonban találkozott az egyik mérnökével. Ez a japán mérnök annak idején amerikai hadifogságban volt. Mégis Fuchida elcsodálkozott, hogy azt mesélte neki, hogy az amerikai hadifogság alatt jöttek a keresztények, és kedvesek voltak vele. Ápolták és segítették azokat, akik hadifogságban voltak. Ez a hír teljesen megrendítette a gondolatait ennek a japán pilótának, hiszen eddig azt gondolta, hogy a kereszténység rossz. Innentől azonban egyre jobban elkezdett foglalkozni azzal, hogy vajon mi is lehet a tanítás, miért lehetnek mégis másabbak, mint amit eddig hallott róluk. Találkozott később egy Jacob Deshazer nevű amerikai tisztel is, pontosabban ő már egy Japánban levő misszionárius volt ezekben az időkben. Jacob annak idején fordított helyzetben ő japán hadifogságot élt át. Őt viszont nagyon megkínozták a fogvatartói. Nagyon sok nehézséget kellett átélnie, de mégis vele volt egy Biblia a cellájában, és ebben az időben közelebb került Istenhez, megerősödött a hite. Hatalmas szenvedéseknek volt kitéve, de nemhogy elhagyta volna a hitét, hanem megerősödött. Olyannyira, hogy miután kikerült a fogságból, az ellenségei között, a japánok között maradt misszionáriusként. Fuchida élete ettől a pillanattól kezdve teljesen megváltozott, hiszen látta, hogy Jézus Krisztus váltsága valóban egy olyan dolog, amely értünk hozott áldozat. Megváltozott az egész élete, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy egy megkínzott amerikai tisztel való beszélgetés által. Tehát Isten a szenvedéseinkben is fel tud bennünket is használni, hogy jó eszközei legyünk itt a Földön, eszközei vagy hangszerei. Ma is nagyon sok olyan országról hallunk még, hogy ahol javában folyik a keresztény üldözés. Ezt nem lehet eltagadni. Vagy hogy egy kicsit közelebb hozzuk hozzánk a helyzetet, nálunk is volt olyan rendszer, amely elnyomásban részesítette a keresztényeket. Erről nagyszüleink vagy szüleink is tudnának mesélni. Vagy hogy egy kicsit még közelebb hozzam hozzánk ezt a képet, napjainkban is az a fiatalok körében átélhetik ezt az elnyomást vagy megkülönböztetést azok a fiatalok tágabb baráti körben vagy osztályban, akik komolyan felvállalják a hitüket. Tehát ez a szenvedés, ez a nehézség, ez ma is jelen van, testvéreim. A hátrányok elszenvedésére int minket Pál. Ebben próbál megerősíteni bennünket ma is az igén keresztül. A hátrányok elszenvedésére, mert a Szentírás sehol sem mondja azt, hogy Jézus Krisztus követése azzal együtt járna, hogy semmi bajunk nem esik. Pont ellenkezőleg Jézus is arról tanít bennünket, hogy az ő követéséért már pedig üldözni fognak bennünket. De ott van mellette a reménység, hogy ahogy Timóteus sem, mi sem vagyunk teljesen egyedül ebben a harcban, hiszen Isten ott áll mellettünk. És mivel mi Isten oldalán állunk, ezért mindig a győztes oldalon harcolunk. Ezért nem kell hát félnünk, sem rettegnünk, hiszen a mennyei atyánk mindig mellettünk van, és gondot visel rólunk ma is. Tehát testvéreim, ezért fontos a józanság, és ezért fontos a kitartás, hogy elviseljük a szenvedéseket itt a földön. Harmadjára pedig az evangélium hirdetéséről szeretnék köztetek szólni. Arról, amelyről úgy szól Pál Timóteusnak, hogy végezd az evangélista munkáját, és töltsd be a szolgálatodat. Az itt említett evangélista, akinek a munkájára buzdítja Pál Timóteust, egy olyan tisztség volt, akik az apostolokhoz a legközelebb álltak, és segítették az ők munkájukat. Viszont a feladatuk, az evangelizálás, Jézus Krisztusról szóló örömhírnek a hirdetése, az nem csak az evangélistáknak volt a feladata, hanem minden egyes keresztény embernek a feladata és a felelőssége. És ez mindez ma is. Tehát a mai világban is, bármennyire nehéz, feladatunk közé tartozik az evangélium hirdetése minden időben. Minden időben, még akkor is, amikor nehézségeket kell átélnünk. Játsz még, ha senki sem kéri. Játsz még, ha senki nem felel. Játsz még, ha senki sem érti, hogy minek is játszol még. Ez az jól ismert dalszöveg is hasonlóról beszél nekünk, ahogyan nekünk lenne, vagy számukra lenne fontos az ige hirdetésének a feladata. Tehát szólnunk kell a mai világban az evangéliumot, még akkor is, amikor nehéz. Szólnunk kell róla, annak ellenére, hogy ki hogyan vélekedik felőle. Pál apostol ezt úgy erősíti meg, hogy állj elő az ige hirdetésével alkalmas és alkalmatlan időben is. Valószínűleg megtapasztalták a kedves testvérek is, hogy az evangélium mai hirdetése a hétköznapjainkban nem egy egyszerű dolog. Nehéz beszélni róla a közeli ismerőseinknek is, és igazából a világ is megnehezíti a dolgunkat. Például a média sokszor úgy nehezíti meg a kereszténységnek a munkáját itt a Földön, hogy negatív képet állít rólunk. De mégis az ige ma is arra buzdít bennünket is, testvéreim, hogy nem szabad megfutamodnunk. Nem szabad megfutamodnunk azért, mert egy kis nehézség ér bennünket, vagy azért, mert valaki másképpen néz ránk, azért, mert tudja, hogy mi keresztények vagyunk. Mert aki így él, aki Krisztus szerint él, azt már ezek a dolgok nem is érdeklik. Mert aki tényleg így gondolja, annak a gondolatait Isten átváltoztatja Istentől jövő gondolatokká. Tehát Pál apostol arra buzdít bennünket is, hogy maradjunk meg az evangélium hirdetése mellett alkalmas és alkalmatlan időben is. Kékkeresztes testvéreinkkel már beszélgettünk erről az ige szakaszról, és ott is elmondtuk, hogy igazából ezek a dolgok egymásból következnek. Hiszen aki megtartja a tiszta és az igazi tiszta evangéliumi tanítást, megmarad amellett józanon, az bizony szenvedés fogja érni. De ennek ellenére, hogy szenvedéseket kell átélnünk itt a Földön, ennek ellenére nem szabad abba hagyni az evangélium szolgálatát, hanem folytatni kell. Tehát a keresztény élet ezért hasonlít az ige szerint egy küzdelemhez. De nagyon jó, hogy ott van az ige szakaszunkban az örömhír is. Az, hogy mindezért, a kitartásért, a hitben való szilárd megmaradásért jutalom vár bennünket, csak nem a mi érdemünkből. Az igében említett igazság koronája egy olyan koszorúra utal, amelyet régen a keleti királyok adtak át a győztes katonáknak vagy a győztes sportolóknak. Viszont tudnunk kell, hogy mi keresztények is kapunk ilyen igazság koronáját, ám mi nem a saját érdemünkért kapjuk meg, hanem Jézus. Viszont Pál apostol azért intézi ezt a három intést, biztatást felénk, mert a földi harcunkat, azt nem fogja viszont más helyettünk megharcolni. Azt nekünk kell megharcolnunk. Ahogy az ige is mondta, testvéreim, a keresztény életünk olyasmi, mint egy küzdelem itt a földön. De maradjunk benne józan gondolkodásúak, viseljük el az igaz tanításért a minket ért szenvedést, és álljunk elő az evangélium hirdetésével minden időben. Mert Isten jutalommal vár bennünket, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, a hallottakra, helyünkön maradva, énekeljük el a 434-es számú dicséretünket valamennyi versével. 434-es számú dicséretünket, melynek első verse így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk Istenünkhöz. Teremtő Urunk, hálásak vagyunk, hogy ma is üzensz számunkra a Te igéd által. Köszönjük, hogy megismerhettünk Téged, Urunk, Jézus Krisztusban, mint megváltónkban. Kérünk Téged, hogy adj erőt mindennapi küzdelmeinkben, hogy meg tudjunk maradni a Te igéd tanítása mellett itt a földön. Adj erőt, hogy el tudjuk viselni érted és az evangéliumért a szenvedéseinket a hétköznapokban, bármilyen sérelem is ér minket. És buzdíts minket a Te szent lelked által szolgálatra. Szolgálatra a mindennapokban, minden időben. Add, hogy mi az életünkkel tudjunk bizonyságot tenni rólad. Ebben a küzdelemben csak Te tudod bennünk kimunkálni azt a fajta lelki edzettséget, amely szükséges ebben a mai világban, hogy megmaradjunk Te melletted. Kérünk Téged, Urunk, hogy legyél velünk ezekben a nehéz időszakokban. Áld meg azokat, akik a vírustól szenvednek. Azokat, akik valamilyen betegség miatt ágynak estek is. Mindazokat, akik otthonról hallgatják a Te igédről szóló tanítást. Vigyázz rájuk, és adj meg a gyógyulást nekik Te, mert a gyógyulás, az igazi egészség a Te kezedben van, és Te tudsz rajtunk segíteni. Kérünk Téged, áld meg azokat, akik gyászt hordoznak a szívükben. Őket is eléd hozzuk, Urunk, Mert az igazi vigasztalást azt te tudod megadni nekik. Te tudod bekötözni a megsebzett szívüket. Kérünk, áld meg a gyülekezet lelkipásztorát és családját is. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetet, és te legyél a mi vezetőnk. Te légy a mi őriző pásztorunk. Jézus Krisztus érdemért kérünk, hallgass meg mindannyiunk egy csendes percben elmondott imádságát. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Testvéreim, fogadjátok Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a gondolataitokat és szíveteket a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békességet és áldott vasárnapot mindenkinek, és köszönjük az ifjúság szolgálatát.